Szeretettel köszöntelek benneteket. A Skálin traktátus 21-es lapján tartunk, és nem tudom, hogy kinek volt alkalma a ma reggeli hanganyagot már meghallgatni. A 20-as lapot. Ugyanis most a 21-es lapon folytatni fogjuk azt, amit a ma reggeli anyagban félbehagytunk. Jelesül a főpapnak a rántott liszt kenyér áldozatáról van szó. Ugye azt mondtuk, hogy a főpap minden nap hozott egy ilyen liszt áldozatot, és ennek a fele volt bemutatva reggel, a fele volt bemutatva délután. Látom, hogy a leghűségesebb tanulótársaim, azok már meg is hallgatták. Fantasztikusak vagytok. Szóval a fele volt bemutatva reggel, a fele volt bemutatva délután, és azt is mondtuk, hogyha meghalt a főpap, akkor amíg nem választanak új fő, nem neveznek ki új főpapot, addig is ezt az áldozatot meg kell hozni. Csak arról szólt a vita, hogy ez kinek a pénzéből hozzák, a rokonoknak a pénzéből, vagy tehát az örökösöknek a pénzéből, vagy a közösségnek a pénzéből. És volt még valami, amit mondtam Isten, hogy egy különbség van aközött, ahogy ezt a főpap hozta, és aközött, ahogy ezt a átmeneti időszakban hozzák, hogy az átmeneti időszakban nem fele-fele volt a felosztása ennek az áldozatnak, hanem egy egészet kellett hoznia. És nem derült ki, hogy ez az egész ez azt jelenti, hogy egy egészet reggel és egy egészet délután, vagy azt jelenti, hogy egy egészet reggel és nem hozni semmit délután, vagy hogy egy egészet délután és nem hozni semmit reggel. Ez nem derült ki, úgyhogy ezzel fogunk most foglalkozni. 21-es lap, egy két-három sorral a teteje alatt. Rabbi Jöjszam már, Rabbi Jöjhanan Bai, Rabbi Jöjhanan azt kérdezte, Máhus Léma, mit jelent az, hogy egy teljeset kell hozni. Be sáhris léma bénál baim? Azt jelenti, hogy kell hozni egy teljeset. Sléma be sáhris, és sléma bénál baim? Egy teljeset reggel, és egy teljeset délután? Vagy sléma be sáhris, és sléma bénál baim? Vagy talán egy teljeset reggel, és zérót délután? Kád tép, sita lej, dixi, mincha, tamid. Azt mondja, Talmud, mi erre a válasz? A válasz az az, hogy mivel azt írja a Mózes 3. könyvének 6-os fejezetének 13-as mondata, amelyik erről az áldozatról szól, azt mondja, hogy legyen örök felajánlás, ez azt jelenti, hogy kell, hogy legyen állandóság, egy állandóság a dologban. Tehát akkor ez mit jelent, hogy kell hozni egy teljeset reggel és egy teljeset délután? Nem maradhat el az állandóság. Ugye van ez a tamid áldozat. Ugye általában a tamid áldozatnak azt nevezzük azt a bárányt, amit hoztak reggel és hoztak délután. De ez a fajta rendszeresség, ami megjelenik az áldozásban itt, és természetesen a zsidóság egy alapja, a rendszer. Van egy ima délelőtt, vagy egy reggel, egy ima délután, egy ima este, pénteken ilyen ima van, szombaton olyan ima van, erre ezt az áldást mondjuk, azt aztán, mindez egész ez egy nagy rendszerben működik, nem véletlenszerűségek vannak. És a szentélyben is voltak bizonyos áldozatok, amelyek az állandóságot, a folytonosságot szimbolizálták. Nem csak a bárány áldozat, ezek szerint, amit reggel hoztak, meg délután, hanem a főpapnak ez az áldozata is, amit akkor is hozni kellett, nem véletlenül, hogyha éppen nem volt főpap, mert ezzel ezt a folytonosságot, ezt az állandóságot akartuk biztosítani. És ezek szerint nem lehet olyan állapot, hogy reggel hoznak, és délután nem hoznak. Viszont ha azt mondta a Misna, hogy nem felet hoznak, hanem egészet, akkor ezek szerint ez csak azt jelenteti, hogy egy teljeset kell hozni reggel, és egy teljeset kell hozni délután. Ugye magának ennek a kenyérázat mellé hoztak még három log olajat, és akkor az a kérdés, hogy slöjse logim máhén, slöjse logim sárc, slöjse logim benálbaim, hogy lőjünk ezt a sárc, lőjünk ezt a ménában, általában három logot hozott a főpap, amit ugyancsak elfelezett, másfél log ment reggel, másfél log ment délután. Ez esetben ez mit jelent? akkor ez másfél-másfél, vagy három-három? Amikor azt mondtuk, hogy amíg nem él a kohén, és nincsen új kohén kinevezve, addig a kenyeret nem felezték el, hanem egy egészet kellett hozni. Ezt egyértelműen mondta a Mista, de arról nem beszélt, hogy a mellé teendő olajjal is ugyanez az eljárás, és akkor az azt jelenti, hogy a reggeli mellé is három log, és a délutáni mellé is három log a kötelező. Vagy esetleg maradunk az eredeti mennyiségnél, és másfél-másfél. Reggel is, és másfél délután is. Amar Reb Yitzchak Avduhat Zriche Lei Sné Kumcim Mahin Sné Kumcim Sáh Sné Kumcim Bená Boim Oly Kajme Cáhaz Sáh Sné Kumcim Bená Boim. Ugyanígy felmerül a kérdés a tömjénnel kapcsolatban. A tömjén, ami ugye ez a kis maroknyi tömjén, amit az áldozat mellé kellett hozni, akkor ez két tömjén reggel, két tömjén délelőtt, vagy egy tömjén délelőtt, egy tömjén reggel, ahogy normálisan, egy tömjén délelőtt, egy tömjén délután, ahogy ezt normálisan hozták. Tehát ugyanazok a kérdések merülnek föl az áldozat kísérő köreteivel kapcsolatban is. Amarab jöjszi, klum landus, kajmec, löjmi minchasz hajta, málhálen sné kumcin, áfkán sné kumcin. Azt mondja a Talmud, magát azt, hogy tömjént hoznak az áldozat a főpap áldozatával, a főpap áldozatának kísérleteként, ezt magát is onnan tanultuk, hogy a bűnáldozat mellé is kellett tömjént hozni. Akkor az a tömjén, ami a bűnáldozat mellett van, az két koimec tömjén, két maroknyi tömjén, akkor itt is két maroknyit kell, hogy hozzunk. Azt mondja a Talmud, biztos, hogy ez egy jó válasz. Miért? Mátaman cichelei, áfhaha cichelei. Azt mondja a Talmud, ugyanúgy, ahogy itt fölmerül, hogyha megnő a mennyisége a kohén, a főpap áldozatának, akkor megnő-e, mert ugye erről van szó, hogy amíg nem él, addig nem egy felet hoznak reggel és egy felet délután, hanem egy teljeset reggel és egy teljeset délután, akkor megnő-e a mellé hozandó tömjén a másfélről, vagy megnő-e a mellé hozandó tömjén egyről kettőre. Ugyanígy a bűnáldozatnál is ez a kérdése megvolt Reb Hiszkiának. Tehát ez nem egy jó válasz, nem kaptuk még meg a választ. Amar Reb Hiszkia, lukum lamdus, löj se lugin, löj mit tamit se benár baj. Málahalen se löj se lugin, afkán se löj se lugin. Azt mondja a Talmud. Ha akarom, mondja Reb Hiszkia, akkor a három log olajnak a meghozatának a kötelességét azt a állandó ola áldozatból, támid áldozatból tudom kikövetkeztetni, amit reggel is hoztak és délután is hoztak. És ugyanúgy, ahogy ott mind a kettőhöz három logot kellett hozni, akkor ugyanígy itt is mondhatnám, hogy egy teljes áldozathoz három logot kell hozni, tehát három logot kell hozni reggel és három logot kell hozni délután. Mátamen cichelé. Afkán cichelé, és ugyanígy itt is, akkor, ahogy ott Reb Jochanannak ez nem volt világos, akkor itt sem világos, végül is akkor nem kaptunk választ a kérdésekre. Annak ellen, hogy azt megtudtuk, hogy amíg nem él a kohén, amíg nem él a főpap, és nincs egy új főpap kinevezve, addig a mennyiség a főpapi áldozatnak, amit időközben hoznak, az megduplázódik. De a köretekkel kapcsolatban, a tömjénnel és az olajjal kapcsolatban nem kaptunk egyértelmű választ. Oké. Okay. A Mista utolsó tanítása, utolsó része arról szól, hogy a paráduma, mindenféle olyan dolgot sorolt fel a Mista. mindenféle olyan dolgot csorolt fel a Mishna, ami, amivel kapcsolatban a Beis Din egy kitételt tett, és egy olyan kitételt tett, hogy ez vagy az, vagy amaz a közösségi pénzből legyen bemutatva, és így tovább, és így tovább. És az egyik ilyen kitétel az az volt, hogy a vörös tehén hamvai, ha valaki azt profán célra használja, az ne számítson meilának, ne számítson szentésikkasztásnak. Ugye általában egy áldozatot, a szentélynek felálló dolgot tilos profán célra használni. De itt egy kitételt tettek a rabbik, és azt mondták, hogy ha valaki a paraduma, a vörös tehén hamvait valamilyen profán célra használja, az még ne számítson szentésikkasztásnak. Rabbi Shmuel bar Nachman Shem Rebbi Yechanan Bedin Hayashim Maluba Hein Gazru Shelai Maluba. Ugye úgy tűnik ebből a szövegből, hogy elviekben kellett volna, hogy legyen Meila. Meilának számított volna, tehát szentség sikkasztásnak számított volna, valaki használja a paraduma, a vörös tehén hambait valamilyen profán célra. Csak a rabbik kitétele volt az, hogy mégse számítson annak, de eredendően annak kellett volna, hogy számít, annak kellett volna, hogy számítson. Ugyanakkor van egy misna, amelyik pontosan egy brájta, amelyikből pont ennek az ellentéte tűnik ki. Ha tani, hátos hím, lámet sem a jálimba, ba mo jálim, ve én mo jálimba afra. Egy brájta a következőt mondja, hogy az van írva a vörös tehénről, hogy hátoszi, vétek áldozat az. Ugye nem vétek áldozat, hiszen a vétek áldozat az van egész más. Érdekes módon a Tóra mégis vétek áldozatnak nevezi a vörös tehenet. Azt mondja a Brájta, miért nevezi vétek áldozatnak? Mert azt akarja ezzel mondani, hogy ugyanúgy, mint a vétek áldozatot valaki profán célra használ, akkor azzal szentség sikkasztást követel, ugyanúgy, ha valaki a vörös tehenet valamilyen profán célra használja, azzal szentségsikkasztást követel. De mindenképp mit látok ebből? Ba mojálim, vén mojálim be Efra? Hogy a brájta az csak a brájta az csak magáról az állatról beszél, tehát magáról a vörös tehénről. Hogy azt, ha valaki profán célra használja, akkor a szentségsikkasztást követel. De az állatnak a hambait azt nem sorolja ide. Az állat hamvaival kapcsolatban az ember nem követel szentségsikkasztást a Tóra törvénye szerint. A mi mistánkból viszont úgy tűnt, hogy eredendően a hamvak is szentségsikkasztást, a hamvak profán célra való használata is szentségsikkasztásnak számított volna, és csak a rabbik tették ezt a kitételt, hogy ne számítson annak. Akkor most mi az igazság? A Tóra szerint annak számít, szentségsikkasztásnak számít a paraduma hambainak a felhasználása, vagy sem. Amarabia baober is se inna hajum is táksekimba nőszten észre gálim egy szek szembe gazrus, én máluba kíváncsen nigderú gazrus, lai máluba. Azt mondta Arabia Bau, valójában eredendően nem számít szentségsikkasztásnak. A Tóra törvény szerint csak az állatnak, magának, az állatnak a profán használata számít szentségsikkasztásnak. Na, a hambainak a profán használata nem számít szentségsikkasztásnak. Később viszont túlságosan elterjedt a profán használata a vöröstején hambainak. Mivel különben, hogy használták? Mindenféle sebhelyre ezt tették, és ezzel meggyógyította a sebeket. Kijött a mentő, valakinek volt valami égési sebe, rögtön rátette a hamvakat, és meggyógyult az illető. A rabbik látták, hogy kezd lenni egy ilyen zilzul, egy ilyen komolytalannál lekicsinlése a vöröstény hambainak, és akkor megtiltották, hogy használják profán célra. Majd később, amikor összeszedték magukat a zsidók is, és megkomolyodtak, akkor újra azt mondták, hogy jó, hát ha valaki mégis egyszer-egyszer használja profán célra, akkor ez ne legyen szentségsikasztás. És ez az, amit a mi misnánk is mond. Oké. Az utolsó dolog, amit mondtunk, azt hittem már az előzőre, hogy az utolsó, de nem, ez az utolsó, vála kinin. Ugye azt mondta a misna, hogy azok a galambfiókák, amelyek valamilyen oknál fogva érvénytelenek voltak, azoknak a helyettesítésére a közösség finanszírozza a fiókákat, hogy azt meghozzák. De mi jöjszi, a galambfiók az egy áldozat volt, és hogyha valamilyen oknál fogva érvénytelenné vált, akkor a pótlását azt a közösség finanszírozta. Rabbi Jaiszi pedig azt mondta, hogy nem a közösség, hanem a galambfiókák kereskedője, az eladó. Az, aki az élőállatot, a madarakat biztosította a szentélynek, hogy a több ezer, vagy ki tudja mennyi, tízezer vagy százezer galambfiókát egy évben, akkor ő az ő szerződésében benne volt, hogy ő biztosítja a érvénytelenné vált, alkalmatlanná vált galambfiókák pótlását. Most a Talmud visszatér arra a kérdésre, amit még az előző misnával kapcsolatban tett fel a Talmud. Ugye arról volt szó, hogy a misna azt mondta, hogy a különböző persejek között találunk pénzt, akkor melyik persejbe való a pénz? Az abba a persejbe, amelyik inkább illik, vagy a szigorúbba. Ha találnak a égő áldozat galambfiókák és a megtisztulás folyamatán részeként hozott galambfiókák persejek között egy pénzt, akkor az égő áldozat galambfiókákba megy. Fölmerült a kérdés, hogy ha az a pénz, az mégiscsak a önkéntes, vagy nem az önkéntes, a megtisztulási folyamat végeként hozott galambfiók a pár finanszírozásra szánt pénz volt, mondjuk egy asszony, aki szült, és a szülés után a megtisztulás végén kell hoznia egy galambfiók a párt. Egyet, amiből égő áldozat lesz, és a másikból, amiből bűnáldozat lesz. Akkor jelen esetben, ha ezt a pénzt mégiscsak égő áldozat gyanánt mutatják be, akkor mivel fogja teljesíteni a bűnáldozat kötelességét? Azt mondja a Talmud, a Marami Yitzchak, Nai Beizdin, Hu, Ame Szápek, Esz a Kinim, Ame Szápek, Esz a Pszailesz, Vesz a Évdesz. Azt mondta Rabbi Yitzchak, hogy ez is egy Nai Beizdin, egy kitétele a Beizdinnek, hogy az összes elveszett és alkalmatlanná vált fiókára ő biztosítja a pótlást. És itt is, akkor az, ami az asszonynak nem lesz meg, mint bűnáldozat, azt tőle kaphatjuk meg pótlásként. Ezt nem értem pontosan, megmondom őszintén, hogy azt honnan fogjuk tudni? Úgyhogy itt az a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy ez kitől esett le. Ez csak egy feltételezés, de ha engedtek egy percet, akkor már is megnézem, hát ha itt elmagyarázza. Valószínűleg arról van szó, hogy mindenképp kifizettették, azt jelenti, hogy minden, ha megtalálták középen a pénzt, az berakták az önkéntes felajánlások, olá felajánlások persejébe, és azzal, és de még egy madarat vetettek, vagy kértek attól, aki a madarakat biztosította, hogy abból hozzanak egy hátaszt is, egy bűnáldozatot is, és így biztosra mentek, hogy akkor is, hogyha az a pénz a megtisztulások galambfiók a párjainak persejéből esett ki, akkor sem marad el semmi, hanem meg lesz hozva a bűnáldozat galambfióka része is. Hadran alach perek moise nimco, ezzel befejeztük a hetedik fejezetet, és következhet a nyolcadik és egyben utolsó fejezet. Kedves barátaim, még holnap reggel fogunk tanulni egy kis kálimot, és utána áttérünk egy új könyvre, a Rosh Hashana, Meszechet Rosh Hashana, a Rosh Hashana könyve következik, a taktátusa a következő egy hónapra. Kedd reggeltől már a Rosh Hashanát fogjuk tanulni. Oké, továbbra is mindenféle talált dologról fogunk beszélni, most egy kicsit egy visszataszítóbb dologgal indulunk, mégpedig a köpésekkel. Nem tudom, hogy jártatok-e, én nem, én csak hallottam ilyen egzotikus közel-keleti és távol-keleti országokban, mint India, vagy az Arab-félszigeten bizonyos országok, ahol állítólag ilyen kis csészék vannak, az emberek köpködnek. Rágják a gátot, és ez valamilyen ilyen bódító drog növény, és azt köpködik. Most ilyen köpések, az különösen közel a keleten, különösen 2000 évvel ezelőtt, nem volt egy ritka dolog, és a kérdés az az, hogyha van egy köpés az utcán, és véletlenül abba beletrafálok. A köpésről mit feltételezek? Az egy tiszta, vagy egy tisztátalan ember köpése? Ha egy tisztátalan ember köpése, az probléma, mert ez engem is tisztátalanná tesz. Ezzel kezdődik a következő misna. Kala röjkina nim caimbirus a lájmta hajrin huc misel huc suka eljön. Azt mondja a Talmud, minden köpés, amit Jeruzsálemben találnak, az tiszta. Kivéve a fenti piactér környéken talált köpés. Nivre Rabbi Meir. A Talmud meg el fogja magyarázni, miért. De lényeg az, hogy ott a fenti piactéren voltak olyan, több olyan volt, aki tisztátalan volt, és ott azon a környéken buklászott. Tehát az ottani köpések feltételezhetjük, hogy tőlük vannak, tehát azok köpések tisztátalanok. Rábi jaisziaim, sárkali mészes anna be emcet meim, mit zdadint a helyni. Sászer reggel be emcet a helyni, mit zdadint meim, mit nesem mi út, mi sztálkén ez zdadint. Rábi jaiszi, ennél szigorúbb, hogy azt mondja, attól függ, ha egész évről beszélünk, akkor kik vannak többségben? A tisztátalanok. Ezért az út közepén található köpések tisztátalanok. Az út szélén található köpések tiszták. Miért? Mert mindig a miut, mint stálekles dadin. Mindig, akik kevesebben vannak, ők mennek oldalt. Ha tudom, hogy mindenki, akit jön, megy, az tisztátalan, én tiszta vagyok, akkor próbálok a fal mellett járni. Ha tudom, hogy mindenki, akit jön, megy, az tiszta, akkor én megyek középen. Aki tisztátalan, az fog menni a fal mellett, hogy ne zavarja be a többieket. Szóval ünnep van, zarándok ünnep idején mindenki följön Jeruzsálembe, és mindenki megtisztult, stb. Akkor azok mennek, az övéké az út, közepe. A tisztátalanok ki az út széle. Egész évben pont fordítva, a tisztátalanok ki az út közepe, és a tiszták az út széle. Mi a helyzet az edényekkel, eszközökkel? Ugye minden edényt alá kell meríteni a mikvébe, hogy ne legyen tisztátalan. Azt mondja a Talmud, kola kélem, nem cajmirus a láim, derechi ridasz, derechi rida, lebészet fila, tmeim, derech a lia, tehaj. És lojké dosszon, a liasszon. Dibre Rabbi Meir. Azt mondja, attól függ. Van egy eszköz, amit Jeruzsálemben edény, amit találunk Jeruzsálemben, hogyha azon az úton van, ami vezet lefelé a mikvébe, akkor az tisztátalan, mert feltetően még mielőtt elhagyta volna a tulajdonosa, nem volt alkalma alámeríteni a mikvébe. De ha azon az úton találtuk, ami jön föl a mikvéből, akkor feltehetően már alámerítette a mikvébe, tehát az edény tiszta. És nem lehet ugyanúgy megítélni a lefelé menetet a felfelé menettel. Tehát a mikvébe vezető utat, a mikvéből feljövő úttal. Rábi Jaiszi, mert kulanta helyi. Rábi Jaiszi szerint mindegyik edény, mindegyik eszköz tiszta, feltételezem, hogy már volt a mikvében. Hucmina szálva, meg a réfa, meg a rica, ami jó hadimnek varész, kivéve azokat az eszközöket, amelyeket kifejezetten a temetéseknél használtak. Na, milyen eszközöket? Kosár, gerebje, kalapács. Most kapaszkodjatok meg, de érdekes, nem, miről van szó. Úgy temették itt az ókorban, Izraelben a halottakat, hogy nem teljesen világos, hogy ennek mi volt az értelme, talán az, hogy kevesebb helyet foglaljon el, nem világos. Berakták a holttestet egy ilyen fali üregbe, és megvárták, és azt ott temették el először. És megvárták, amíg elbomlik teljesen a hús, és csak a csontváz marad. Utána kikaparták a csontvázat, és berakták egy kosárba, és azzal átvitték a végső nyughelyére. És ráadásul, és ezért kellett a gerebje, és vagy az ásó, nem gerebje, ásó, és kellett egy kalapács is azért, hogy összetörjék a csontot. Nagyon érdekes, hogy ha nem fér be a kosárba, akkor rá lehetett csapni egy párat, hogy beférjen. Ez azért hihetetlen, mert ugye a zsidóság az egyik legfontosabb a halotti végtisztességből, hogy nem szabad mozgatni a halottat, nincsen exhumálás, és itt úgy tűnik, hogy ez nem hogy volt exhumálás, hanem része volt a rendszernek. Minden esetre ezek az eszközök, ezek, ha ilyen eszközt találtam, amit kifejezetten a temetéshez használtak, akkor ez egy egész biztosan egy tisztátalan eszköz. Menjünk tovább. Mi a helyzet akkor, hogyha a húsvágáshoz használatos eszközt találtam? Szákén slimcéz bárba asszor, sőjhét bamiát, slöjse asszor, sőjnő márbő. Ha találtam egy, emlékezzetek vissza, mert ezt már tanultuk, idéztük ezt a misnát Szákén traktátusban, 2-3 hónap ezelőtt, tehát lehet, hogy ismerős a szöveg. Tehát ha találtam egy sakterkést, Nisszánhó 14-én, amikor mindenki jön levágni a pészachi áldozatát a szentében, és bizonyára teli volt elhagyott késekkel az egész város. Ha 14-e van, és itt találom meg ezt a kést, akkor az a kés az tiszta. Miért? Mert valószínűleg a tulajdonosa már ügyelt rá, hogy még mielőtt eljönne az áldozathozatal ideje, ő már megtisztította, elvitte a mikvébe ezt a kést. Ha viszont 13-án találja, akkor feltételezem, hogy még tisztátalan a kés, még nem tajvilista, még nem vitte el a mikvébe. Viszont a kajfiz bezelsőinő mátpil, viszont hogyha nem egy sakterkést talál, hanem egy húsvágó baltát, csontvágó, húscsontvágó baltát, amit ugye nem lehet használni Pészach áldozatnál, hiszen annak a csontjait nem szabad összetörni, akkor hiába van 14-e, továbbra sem feltételezzük, hogy már a tulajdonos, aki elhagyta, megtisztította azt a kést, és elvitte a mikvébe, hanem el kell nekem minnem a mikvébe. Ha viszont halálba azt a lézbe sábez, sejhebe miad, ha viszont 14-e esik a szombat, akkor minden egyel előre megy. Még egyszer csak tisztázzuk. Tehát ez a balta, ez a kés, ez a hús vágó balta, ez alkalmas lenne az állat levágására is, de én nem használhatom a levágására anélkül, hogy ne tajvliznám, ne vinném el a mikvébe, mert azt feltételezzük, bárt, köszönöm szépen, mert azt feltételezzük, hogy mivel ez egy csonttörő bárt, ezért nem tervezte használni csak 15-én, amikor majd a giga áldozat is lesz. És ezért valószínűleg nem vitte el a mikvébe. Viszont hogyha a RF Pészák, a Pészák előtti nap 14-ére esik, és akkor minden egy nappal előre csúszik, mindenki már elviszi a pészachi kést 13-án, és 14-én pedig, gondolom, hogy már a kojficzt, ezt a bárdot is elviszik 13-án, akkor hogyha a 14-én találja meg a mi szombat a bárdot, akkor azzal le is vághatja akár az állatot, úgy tekintjük, hogy az tiszta. Behamisa az a sejhében jár, normál évben, ha 15-én találja meg a bárdot, akkor feltételezzük, hogy már addigra megtisztította, és elvitte a mikvébe. Mi a helyzet, hogyha nincs szak, surra a szákin, a régi szákin, hogyha ez egybe volt kötve, a bárd a késsel, akkor feltételezzük, hogy akkor, hogy a kést elvitte a mikvében úgy elvitte a bárdot is. Látom, hogy Kata fölébredt, és írt itt egy érdekes hozzászólást. Osszariumba tették később a csontokat, azért kellett megvárni, míg szétesik a váz. Az osszárium egy kisebb ládika, körülbelül 50x50x60 cm, amit később a családi sírboltba betettek, csak bizonyos időszakra volt jellemző ez a temetkezés az ókori zsidóságnál. Nagyon érdekes. Aha, akkor maga, amit mond valószínűleg, az, amit mondja, hogy kosár, az lehet, hogy maga az osszárium. Aha, és miért egy ilyen kis... Miért kell, hogy az ilyen kicsi legyen, mert nem tudták egy nagyobba betenni. A családi sírból nem fértek-e volna, hogyha nagyobb a láda. Érdekes nagyon. És ez milyen, hol volt jellemző ez a temetkezési szokás? Görögöknél? Úgy értem, hogy honnan vették át a zsidók ezt a szokást. Nagyon érdekes. Köszönjük szépen, Kata. Oké. Rábi Ábi Misém, Rábi Sőben Lévi, Kacron Sön Nachrim Hajasam. Ja, azt mondta a Misna, ez csak Jeruzsálemben volt. Nagyon érdekes. Helyhiány, drága volt a hely Jeruzsálem környékén. De akkor ezt csak Jeruzsálemben használták, ezt a temetkezési szokást. Fantasztikus, érdekes. Aha. Nem tudtam. Rábi Ábi Misém, Rábi Sőben Lévi, Kacron Sön Nachrim Hajasam. Azt tanította Rabbi Sőben Lévi, mi az oka annak, hogy a felső piactérnél a köpések tisztátalanok, azért, mert ott volt egy ilyen mosoda, oda mentek mosni, ruhát mosni az emberek, sok nem zsidó is megfordult ott, és ők nem ügyelnek a tisztaságra, és ezért a köpések azok tisztátalanok. Amar Rabbi Hanina, a röjdös hajunnői hárin lá röjjesz Berusalán. Hajú ojlére galim, mistákim be dam, adár kuvém, be bólif nech a hamim, be liamru lán dal. Ha már erről van szó, akkor fölmerül a következő kérdés. Jeruzsálemben, gondolom ugyanezen a környéken, ahol nem zsidók laktak, az volt a szokásuk, hogy vadszamarakat vágtak le, és dobtak oda az oroszlánoknak. Gondolom, hogy az oroszlánok bejöttek a városba, manapság sokat lehet hallani, hogy hajfát elárasztották a vaddisznók. Úgy látszik, régen Jeruzsálemet elárasztották az oroszlánok, és hogy ne az embereket egyék meg, ezért levágtak ilyen vadszamarakat, és oda dobták nekik is. Ezen a környéken olyan sok volt a gyakran előfordult, hogy olyan sok vadszamarat vágtak le, hogy térdig ért a vér. Most a Öjlére Galim, akik följöttek az ünnepre, zarándokok, azok, amikor arra jártak, beleléptek a vérbe, és fölmerült a kérdés, hogy akkor ők tisztátalanná válnak-e ettől a vértől. Ugye az az előírás, hogy egy nevéla, egy állattetem, az tisztátalanná tesz. Tisztátalanná válok-e egy állattetem vérétől, vagy az valamilyen más megítélés alá esik, mint maga a tetem? Nos, ezzel a kérdéssel eljöttek a bölcsekhez, és a bölcsek nem mondtak semmit. Rabbi Simon Bishem, Rabbi Shobben Lévi, Májszer Párosel Bész, Rabbi Shem Mészer, Tiereszt, Mea, Mishum, Nevéla. Most először is a bölcsek nem válaszoltak semmit. Nem mondták meg, hogy mi a válasz. Rabbi Simon Bishem, Rabbi Shobben Lévi, Májszer Párosel Bész, Rabbi Shem Mészer, Tiereszt, Mea, Mishum, Nevéla. Rabbi Simon, Rabbi Shobben Lévi nevében azt mondta, hogy történt Rabbi összvérével, hogy meghalt, és a vérét nem tekintették tisztátalannak. Úgy, mint ahogy az állat tetem testét annak tekintik. De mit jelent ez a tanítás? Mert ebből a tanításból ugye kiderült volna, ha egyszerűen beszéljük ezt a tanítást, hogy a vér az nem számít tisztátalannak. Egy állat tetem vére az nem tisztátalan. De nem ilyen egyszerű ez. Miért? Lazar, sa, illerab, simonat, kama. Mit jelent az, hogy nem tesz tisztátalanná? Nem tett tisztátalanná ez a vért, mert nem volt benne meg az a mennyiség, az revit mennyiség, ami már kellő ahhoz, hogy tisztátalanná tegyen, vagy nem tett tisztátalanná, mert valóban az állat vére nem tesz tisztátalanná. Csak maga az állat teteme. Így van, Larissa, volt már, jól emlékszel. Jeleztem előre, hogy itt most olyan téma van, amit már tanultunk a Pszachim traktátusban. Lajagáve! Simon nem válaszolt erre. Sajnálom, Sóben Lévi, amelé Adrevis Tahe Jöjszemi Kantam, erre megkérdezte magát Rebi Sóben Lévit. Sóben Lévi azt mondta, igen, itt a mennyiség miatt volt tiszta. Kevesebb volt, mint egy David vért, és ezért volt az a döntés, hogy ez tiszta, de ha több, mint egy David lett volna, akkor az tisztátalan. Miért? Mert az állat vére tisztátalan, csak úgy, mint az állat teteme. Bas, Rabbi Lazar, de lej, házer lej. Rabbi Simon sem úsza. És nagyon rosszul esett Rabbi Lazarnak, hogy Rabbi Simon nem is válaszolt a kérdésére. Most teszünk itt egy kis kitérőt. És egy másik történetet is, ami egy hasonló epizódról szól. Rabbi Havei Yassif Masnaya Dein Uvda, Rabbi mesélte ezt a történetet a bölcseknek, amellé Rabbi Yitzchak Bar Bisna Ádre vízta, vészemiként, Tame, azt akarod mondani, hogy egy revítnél kevesebb vér, az nem tesz tisztátalanná, de egy revítnél több vér, az tisztátalanná tesz? Ubad be, Rav Bibi megrúgta. Most lehet, hogy nem feltétlenül fizikailag megrúgta, de hogy nagyon csúnyán viselkedett vele. Szóban megrúgta. Amelyre bzike, begint, áviselilag, átbaid be, erre azt mondta neki, Bibi, ez a Ráv Bibi, nem a mi Bibing, Ráv Bibi. Azért, mert kérdeztem tőle egy kérdést, meg kell rúgni. Mit csináltam? Csak kérdeztem, miért viselkedsz velem ilyen gorombán? Amel lej, begindél, hogy havesz dájti bé, de amel azt mondja, ne arra, hogy valahogy nem volt itt a fejem. Valami nagyon bántott, és emiatt nem voltam elég figyelmes, és ezért rivaltam rád, de nem azért, mert meg akartak bántani. De amár Rebbi Hanin, vagyjuk hajjákat lőjünk neked. Ahogy tanultuk, ez is most nemrég volt, hogy a átkokban, a Mózes 5. könyvnek a végén van egy mondat. A mondat úgy hangzik, és az életed előtted lesz felakasztva, és félni fogsz éjjel és nappal, és nem hiszel az életedben. És erre azt mondta Rebbi Hanin, ez három szintje a kiszolgáltatottságnak. Az első az, amikor az életed előtted lesz felakasztva, az azt jelenti, hogy ez az az ember, aki egy egész évre kell, hogy előre megvegye a gabonát. Nem a saját termését eszi. Az lenne a legnagyobb biztonság, hanem meg kell vennie mástól a gabonát. De ez még mindig semmi ahhoz képest, aki akiről a mondat folytatása szól, hogy és félni fogsz éjjel és nappal. Ez első, hogy kják, mint a szitkip. Aki mindig csak egy kevés gabonát tud venni a kereskedőtől. És ez is semmi ahhoz képest, aki a legszegényebb, a legkiszolgáltatóbb, akire az van írva a mondat végén, hogy lőj számimbe, ha jeho, és nem fogsz hinni a saját életednek. Az első, hogy kják, mint a páltör, aki magához a pékhez megy a kenyérért. Mert olyan kevés pénze van, egyszer csak annyit tud megvenni. Anna Szamicha Paltor, és én ilyen vagyok, ennyire kijövök szolgáltatva, és ezért nem volt türelmem, türelmetlen voltam, és ezért viselkedtem így veled. Oké. Térjünk vissza a kis kitérő után csak azt nézem, hogy ez hol volt, mert ez most volt nemrég. Aleph. Ez most volt a... Igen. A harmadik fejezetben, Skalim traktátusban. Oké. Okay. Akkor bármi is legyen, azt mondta, én ennyire ki vagyok szolgáltatva, sajnálom, nem akartalak megbántani, ezért viselkedtem úgy, ahogy viselkedtem. Azt mondja a Talmud, Mike Doyne, oké, okay, de mi volt végül is a törvény? Hejd, Rebbi Yishovem Szöjrál, Dámne Vélus Jótaj. Ugye mit mondtunk eddig? Eddig azt mondtuk, hogy úgy tűnik, hogy csak azért mondták, hogy tiszta volt a vére Rebbi összférének, mert kevesebb volt, mint amilyen mennyiség tisztátalaná tud tenni. Igen ám. De egy másik helyen azt olvastuk, hogy Rebbi Suabem Szöjre azt mondta, hogy a vére az állat tetemének az tiszta. Máhu tahir. Úgy tűnik, hogy tiszta, azt mondja, nem csak azért, mert a mennyiség miatt, hanem mert eleve nem tekintjük úgy, mint az állatnak a tetemét, hanem úgy tekintjük, hogy tiszta. Szóval Talmud, igen, de lehet adni egy új magyarázatot annak, hogy tiszta. Mit jelent az, hogy tiszta? Nem azt jelenti, hogy az állat vére tiszta, hanem azt jelenti, hogy az állat tetem vére tahir mele háksir. Az nem tesz, nem készít elő a tisztátalanságra. Ugye mit jelent, hogy nem készít elő a tisztátalanságra? Emlékeztek vissza, hogyha egy gyümölcsös hozzáér egy nedvesség, akkor, és utána hozzáér egy tisztátalan kéz, akkor az gyümölcs tisztátalanná válik. De ez csak akkor, hogyha az ötféle nedvesség, a vér, az esővíz, a harmat, a méz és a bor közül valamelyik nedvesítette meg azt a gyümölcsöt. De mi az a vér, amiről itt beszélünk? Az csak egy kóser állat, kóserül levágott vére. Kóserül levágott állat vére, de egy állat tetemvére az nem. De ez nem azt jelenti, hogy maga a vér nem tesz tisztátalanná. Most ez ugye fölmerül a kérdés, ha maga tisztátalanná tesz, akkor kit érdekel, hogy előkészít a tisztátalanságra, vagy sem. Azt mondja, hogy egy más foka a tisztátalanságnak. Oké, okay. Menjünk tovább. Még mindig nem világos, hogy akkor az állat tetem vére tisztátalan, vagy sem, mert ezt a magyarázatot lehetne úgy vagy ezt a mondást lehetne úgy magyarázni, hogy ez nem arról szól, hogy nem tesz tisztátalanná, hanem arról szól, hogy nem készít elő a tisztátalanságra. Támonta ninnon, dáma serec, kipszorai, mert támöve inni machsir. Ugye tanultuk a machsirin traktátusban, hogy a csúszómászó vére az olyan, mint a húsa, tisztátalanná tesz, és nem készít elő a tisztátalanságra, de illanok egy ajcebaj, és semmi más hasonló dolgunk, hasonló példánk nincsen. Magyarul, akkor ezek szerint csak a csúszómászónál igaz ez, de a sima állattetemnél nem igaz. A sima állattetem, az annak a vére nem tesz tisztátalanná, úgy, mint a húsa. Azt mondja, a Talmud, ve én lennök egy cibaj, kis siúrtú masszaj. Ábel damaj, mert tám meg kép szaraj. Azt mondja, Talmud, nem, mert ezt lehet úgy magyarázni, mit jelent az, hogy nincs ehhez hasonlónk. Az azt jelenti, hogy nincs ehhez hasonlónk, amik olyan kis mennyiséggel tenne tisztátalanná a vér, mint a hús. Ugye ez a kis mennyiség, ez a serec, a csúszomás esetén ez egy kiszajra, ez egy árpa szem méret. És egy árpa szem méretű hús tesz tisztátalanná a csúszomászó húsa, és egy ugyanilyen méretű vére is már tisztátalanná tesz. És ez az, amiben nem találunk hozzá hasonlót. De abban, hogy a vér tisztátalanná tesz, úgy, mint a hús, abban a állattetemnél is úgy van. Amara bia iszi, pligi batriámaira, hádamar tajr, hádamar, tamé, hádamar tajr. Azt mondja a Talmud, Rabbi Yossi azt mondta végül is, két vélemény van. Az egyik vélemény szerint a állattetem vére tisztátalanná tesz, a másik szerint nem tesz tisztátalanná. Mondom, mert Talmud, Rabbi Huda, az, aki azt mondja, hogy tisztátalanná tesz, ő Rabbi Huda véleményét követi. Aki azt mondta az Édiú traktátusban, hogy Sámály és Hillel erről vitatkoznak, és Hillel végül is azon az állapotponton van, hogy az állattetem vére az tisztátalanná tesz, csak úgy, mint az állattetem húsa. Mándal, mert talajékre is jól mentem szőre, és az, aki pedig azt mondja, hogy az állattetem vére nem tesz tisztátalanná, az pedig Rebbi Yishua ben Pszaira véleményét követi, akit fönt idéztünk, és bár adtunk az ő mondásának egy másik értelmezés lehetőséget, mégis szó szerint azt mondta, hogy az állattetem vére nem tesz tisztátalanná. Amellé Ravav Dume de Minne Husza vi Jaus Rebbi Huda Mirajna de Vénesze Hava, azt mondta erre Ravav Duma, ezt helyesen mondta Rebbi Yossi, mert Rebbi Huda, ő volt a nemzedék fejénél az, aki a pászkanolást mondta, aki azt meghatározta a törvényt, és fönt mondtuk, hogy az ő esetében volt, hogy meghalt az összvére, és a vérét nem tekintették tisztátalannak. Tehát akkor látjuk, hogy valószínűleg ezért nem tekintették tisztátalanná, tisztátalannak, mert hogy azon az állásponton volt Rebbi Huda, hogy valóban a állattetem vére nem tisztátalan. Oké, megyünk tovább. Szóval most akkor visszatérünk a köpésekhez. Azt mondtuk, hogy a felső, Jeruzsálem felső piacán talált köpések, azok tisztátalanok. Lőjkén, amarabi a bósémre bészébe, ha nina lőjgazvárók is sebelős a lány. Hogyan mondhatjuk azt, hogy ezek a köpések tisztátalanok, amikor azt tanultuk, Rabbi Yosef Hanania nevében, hogy a Jeruzsálem köpéseire nem hoztak olyan rendeletet, elővigyázatossági rendeletet, mint másút, hogy azt mondja, hogy azokat tisztátalannak tekintsék, akkor miért tekintették tisztátalannak a felső piac téren talált köpéseket? Ha itt már a leére, Bábim és Jemre is, amely lévő Kácsossal, Nachima is, ugye ott egy speciális esetről van szó, csak úgy, ahogy ezt az előbb említettük, ott volt egy ilyen mosoda, és ott nagyon sokan megfordultak, és ezért ott sok nem zsidó is volt, aki megfordult, és ezért mondták úgy, hogy a ott talált köpések tisztátalanok. Oké, ugye a következő részben a Mishnában arról volt szó, hogy az út közepén talált köpések, Rabbi Yossi szerint az egész évben tisztátalanok, és az út szélén tiszták. A zarándok ünnep idején pont fordítva az út közepén talált köpések tiszták, és az út szélén találtak, azok tisztátalanok. Sári mész a sanat mély mehálkén sibai lesz, vagy tajri mehálkén min a cád, mély mehálkén sztám, vagy tajri nem nem, prús, sász a reggeletre, mehálkén sibai lesz, vagy tajri mehálkén min a cád, vagy tajri mehálkén sztám, ami nem prús, ugye elmagyarázza, hogy egész évben a tisztátalok mennek középen, és szólnak a tisztáknak, hogy vigyázzatok, tisztátalok vagyunk, és a tiszták mennek oldalt, és ezért az oldal talált köpések a tiszták. Az ünnep idején a tiszták vannak többségben, ezért ők mennek középen, és szólnak a tisztátalanoknak, hogy menjenek oldalt, és ezért az ünnep idején a tisztátalanok köpése lesz oldalt, és az oldalt talált köpések tisztátalanok. Oké, a következő részben arról volt szó a Mishnában, hogy az edények, amiket találnak, az, hogyha lefelé menet, a mikve menet felé menet vagyunk, akkor azok tisztátalanok, hogyha mikvéből feljövet találtuk, akkor tiszták. Lőjkén amarabi a bóbus émre béhán lőj gazdára kélim sibus láim. Azt kérdezi a Talmud. Nem azt mondta egyszer a béhánan, hogy a Jeruzsálembe talált eszközökre nem hoztak olyan rendeletet, hogy azok tisztátalanok legyenek tekintve. Azt mondja a Talmud, még kíváncsi nincs, de elkérdezi, szóval film nájszó, hogy hiák. Azt mondja a Talmud, igen, de ez itt más, mert hogyha tényleg a mikvébe vezető úton találták őket, akkor az szinte egyértelművé teszi, hogy ezek még nem voltak megtajvlizva, nem voltak alámerítve a mikvében, és ezért tekintjük őket tisztátalannak. Oké, utána szó volt azokról az eszközökről, amiket a temetéshez használtak. Ásó, kapa, kalapács, stb. Abba Saul hallja körülne, őszint cipairen. Abba Saul nem szerette azt a kifejezést, hogy ásó, és ő inkább körömnek nevezte őket. Mánda amár cipőjren, misum sajad dömre cipőjren, mánda amár rica, misum sem rica, ez ebben le bészek szarasz. Bocsánat, nem kalapácsnak, hanem körömnek nevezte. Miért? Mert hogy valahogy ennek az eszköznek a vége úgy nézett ki, mint egy ilyen, egy, gondolom, mint egy gerebje, mint egy köröm, és az, aki pedig nem gerebjének nevezte, hanem, hanem kalapácsnak, vagy igen, kalapácsnak, az azért nevezte így, mert ez az, amivel a köveket bedobták, vagy ráhúzták a sírhelyre. Oké. Megyünk tovább. Ugye szó van a késről. Koifitz, Tania Szaking Surai Laha Rézekö Moisza. Ugye a mi misnánkban úgy állt, hogyha valaki együtt találta a húsbárdot a késsel, egybe kötözve, akkor a húsbárdnak olyan lesz az előírása, mint a késnek. Tehát ugyanabban az esetben tekintjük tisztának a bárdot is. Egy másik helyen pedig azt tanultuk, idézi itt a Talmud, pont fordítva, hogy a késnek lesz olyan törvénye, mint a bárnak. A bár tisztátalan, akkor ugyanúgy a kés tisztátalan. Oké, új misna következik. Röjhez se nitma, se nitmész be vláda tuma. Mert bilin oisza bibifnim, u machniszin oisza mi jád, be se nitmész be ába tuma, mert bilin oisza iba chutz, ושויית חינו יישא בחיל, מפני שהצליחו הערב שמש. אוקיי. מירו לבנסו, יתוד יוגעתו, הסנטי בן, או יוספרטן, הוא תוק טוב פרויכס, טוב סויניג, ועד מסויניג, פוגגוני שוול. חוטל מש, ג'וניורו, פוגגוניוק וולטק, כדי שעשו צ'אהד, הוזיירת, וולה מיהז, או מי תסתת עלם. Hogyha a tisztátalanságnak csak egy alacsonyabb fokú dolgához ért, szintű dolgához ért hozzá, ami risonyra tuma, a tisztátalanság első fokú dolgához, akkor azt ott a csarnokban lévő, a szentélycsarnokban lévő mikvében alámerítették, és rögtön vissza is rakták a helyére, mert ez nem számított igazán tisztátalannak. Ha viszont be avatuma, ha a tisztátalanság egy magasabb fokú dolgával érintkezett, akkor az egész sokkal tisztátalanná vált, akkor kivitték a szentélyből, a csarnokból, és a külső mikvében merítették alá, és meg kellett várnia az estét, ahogy ugye sokszor, ha valaki elmegy a mikvébe, akkor meg kell várni még az estét ahhoz, hogy tisztává váljon, akkor itt is meg kell várni az estét, és hova terítették ki? Söjthin összebe chél, a chélbe. A chél, ha visszaemlékeztek, akkor a szentély körül azt mondtuk, hogy volt egy ilyen alacsony kis kerítés. Ez volt az a kerítés, amit 13 helyen áttörtek a görögök, hogy mutassák, hogy ők bemernek menni a tisztátalanok számára tilos zónába is. Ugye ez volt az a kerítés, ami jelezte a szent zónának a kezdetét. És ezen a kerítés és a szentély fala között volt egy ilyen chél, egy ilyen, hogy lehetne ezt mondani, nyugvó rész, egy ilyen ott voltak padok, és voltak szép ilyen oszlopok, és az oszlopok fölött voltak ilyen timpanonok, és ott lehetett üldögélni, és ide rakták kiszáradni a mikféből kivett parajhezt, az onnan kivett függönyt. Ima is a hadosa, sajtkin oisza a gák ictaba, kérdési ira, ameszem láhtesina, és hogyha ez egy új függöny volt, akkor a timpanokra tették rá, hogy szépen lelógjon, hogy ne csak ezáltal megszáradjon, és megtisztuljon, és megvárjuk az estét, hanem mindenki szeme láttára látható legyen, hogy milyen gyönyörű függönyök vannak a szentélyben. Ugye a nép nem látta ezeket a függönyöket normálisan, nem ment be a szentélybe első csarnokába, és akkor itt volt a lehetőség, hogy a nép is láthassa ezeket a gyönyörű függönyöket. Rában Simon Gamliel, én is Rában Simon Ben Szaszgan, Simon Gamliel, Simon a főpap helyettes fiának a nevében mondta. Prejhasz, prejhasz avja tefach, el sivim ustáim nimim. Ne regesz, vál kol nimba, ve nima eszrimbe árba chutim. Milyen volt egy ilyen függöny? Egy ilyen függönynek a vastagsága volt egy tefach. Egy ökölnyi vastag. 72 szálból szőtték, és minden szál, nem is 72 szálból, 72 72 keresztszálból, ha jól értem. Ugye általában kettő van. És itt nem kettő volt, hanem 72. Umberuffe. És minden 70, és mindegyik keresztbe pedig a keresztül átrakott szál, az pedig 24 szálból volt összefűzve. Akkor elég vastag volt ez a függöny. Akkor ez tényleg inkább egy vastag szőnyeg, mint egy függöny. Arka ár baim ámo, raha eszrimába, eszrim. Milyen volt a nagysága? 40 ám a hosszú, és 20 ám a széles. 20 méter, és 20 méter szer 10 méter. 200 négyzetméter volt egy ilyen függöny. Umismoinimu stáim riboj, hajszan nászesz, és 820 ezer aranypénzből bekerült az ára. Ustáin oiszim halsana, és kettő ilyet is csináltak minden évben. Uslaismöiszkai hánimat bilinoisza, és 300 kohanita merítette alá minden évben. 300 kohanita fogta meg, és merítette alá. Oké. Okay. Kicsit itt a vége előtt megállunk. Holnap innen fogjuk folytatni, kedves barátaim. Még ennek a szőnyegnek a részleteit fogjuk elemezni. És holnap, ha minden jól megy, holnap reggel be is fejezzük a Skalim traktátust. Úgyhogy addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét. A holnap reggeli 7:30 viszontlátásig. Jó pihenés mindenkinek. Szervusztok a viszontlátásra, viszont hallásra.